Veszel-e? Eladod-e? Kanapíról-e? Irodából-e? Mobilról-e? Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, idősporolva, ugye-e, hogy jó? Mert ott van a mágikus e. E-Business. A Millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
Megnézzük, hogy India hogyan áll ilyen startuperekben, meg elkereskedőkben, meg ilyenekben. Ugye van egy ilyen minősítés a startupoknak, hogyha elérik az 1 milliárd dolláros értékeltséget, ami hát ugye nincsenek ilyenkor még tőzsdén, de tőkemelésre, tőkemelésre ez előbb-utóbb kiderülhet, akkor unikornis státuszú startupok lesznek. Na most ilyenből Indiában már van 65, ami azért szép szám, mert ezzel a világon a harmadikak. De hogy mi folyik ott, és hogy jutottak idáig, vagy mi a fejlődés? Úgyhogy Palocsai Gézával, a Jófogás és a Használatautó.hu ügyvezető igazgatójával fogjuk megnézni. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok én is!
Na hát ez egy láthatóan egy jó eredmény, egy jó pozíció. Milyen tempóban, milyen ütemben zajlik ez a fejlődés Indiában?
Eléggé döbbenetesen nagy ütemben történik a fejlődés, hiszen idén már több mint 24 vállalkozás lépett ebbe az úgynevezett unikornis
az igen.
státuszban, tehát a 65 startuppal, aki ezt az értékelést már elérte, ebből 24 idén jelent meg. Ez magasabb, illetve gyorsabb ütemű növekedés, mint általánosságban a világviszonylatban, hogyha azt nézzük, hogy mennyi tőke talál célt ilyen startup vállalkozásoknál. Tehát azt lehet mondani, hogy a világ most már évek óta, de talán a tavalyi évben és az idei évben még inkább felfedezte magának az indiai piacot, és döbbenetes mennyiségű pénz és befektetés vándorol be, ami egyébként azt is okozza, hogy a kínai államhoz hasonlóan, ugye beszéltünk korábban az Alibabával kapcsolatosan, vagy a TikTokkal kapcsolatosan, vagy a tőzsdére lépéssel különböző szabályokat vezettek be a kormányzatok. Ez most az indiai államnál is megjelent, és ennek van is egy nagyon érdekes oka, ami pedig az, hogy hatalmas mennyiségű kínai tőke áramlik az indiai vállalkozásokban, és az indiai kormány és a kínai kormány között azért nem felhőtlen a viszony. A tavalyi évben is több fegyveres összecsapás is volt a két ország között.
Hát igen, sok az eszkimó, kevés a fóka, úgyhogy ott aztán kimondottan el lehet mondani.
Így van, és szeretné az indiai kormány valamilyen formában szabályozni annak a lehetőségét, hogy túlságosan nagy részesedést szerezzenek külföldi kormányok indiai cégekben.
De itt pusztán annyi történt, pusztán, hogy a kínaiak elkezdtek nyomulni, vagy az indiai szabályozói környezet, vagy egyéb is tüzeli ezt, és jó táptalaj a startup alapításnak Indiában.
Ez egy összetett történet. Ugye India egy hatalmas ország, egyébként nem sokkal kisebb, hogyha a népességét nézzük, mint Kína. Tehát Kína egy picivel népesebb, de mind a két országban kb. 1,3 milliárd ember él. Ami a különbséget jelenti, az a fiataloknak az aránya a teljes népességben. Ebbe India jelenleg Kína előtt áll. És az látszódik, hogy annak ellenére, hogy ugye egy ekkora számnál mindössze mondjuk 30% az, ami a középosztályhoz tartozik a teljes népességből, azért ez 500 millió embert jelent Indiában, és ez egy hatalmas potenciált jelent az ország számára is, meg úgy általánosabban véve a világ számára is. Ha visszaemlékeztek, akkor itt a 90-es évek végén elég nagy mennyiségű nyugati tőke és cégcsoport vándorolt Indiába, sok telkó cégtől kezdve elkezdték oda kiszervezni az ügyfélszolgálatukat, illetve...
Indiáról beszéltünk most, ugye?
Így van, Indiáról beszélünk most, így van.
Csak azért, bocs, mert véletlenül Kínát mondtál, de hát nem oda is ugye jellemző volt ez korábban. India volt a második hullám, és főleg ugye ez a telkó ügyfélszolgálat, IT, ez volt az, ami kimondottan ilyen tudás export történt.
Így van, és emiatt elég sok cég megjelent, és a sok cég magával mozott azt, hogy nyilvánvalóan munkaerőre volt szükség, ahol ugye angol jól beszélő munkaerőre volt szükség, és itt közben kinőtt egy olyan generáció, amely a saját lábán is meg tud állni. Kína és India összehasonlításban azt szerettem volna mondani, hogy a fiataloknak az aránya az jobb Indiában jelen pillanatban, mint Kínában, annak ellenére, hogy a két ország lakossága az megegyezik.
Uh-huh. Lehet ezt a tempót projektálni a jövőbe? Lehet mondani valamit, hogy ez eddig és eddig így marad, vagy növekszik, vagy ez most egy egyszeri boom volt, erről mit tudunk?
Szerintem biztos, hogy növekedni fog. Aha. A továbbiakban is. Tehát ha azt nézzük, hogy idén az első 6 hónapban több mint 12 milliárd dollárnyi befektetés érkezett a különböző startupokba, ami egy évvel ezelőtt 5,3 milliárd dollár volt, akkor itt ez egy duplánál is magasabb számot látunk.
Tudom, hogy lassulna, meg növekszik is a tempó akár.
Így van, és azért Indiáról talán egyikünknek sem az az első, ami beugrik, hogy hú, hát micsoda metropoliszok vannak, milyen fantasztikus a közlekedés, és egy csomó minden más, tehát azért óriási különbségek vannak Indián belül is. Ugye hatalmas területről beszélünk, és hatalmas fejlettségi különbségek is vannak az országban, amelyek nyilván potenciált is jelentenek a cégeknek, hiszen, hogyha már ott tartottunk, hogy mekkora népesség, azért 1,3 milliárd főnek a 60%-a kevesebb, mint napi 2,5 dollárból tengeti a mindennapjait, és hogyha nézzünk egy ottani startupot, tehát nézzünk meg, mik azok az elkereskedelmi szereplők, mondjuk, amik Indiában erősek, és mondjuk indiai tulajdonban vannak, ilyen például a Zomato, amit itthon a NetPincérhez, vagy új nevén a Foodpandához tudnám hasonlítani, ugye ez egy ételkiszállító cég. 2008-ban alapították őket, egyébként júliusban léptek a tőzsdére, hatalmas siker volt, azonnal duplázottak a Zomatónak a papírjai, évelején megvették az Uber Eats-nek az ételkiszállítással foglalkozó cégét, és hát ugyanúgy, ahogy nálunk akár a Bolt, akár a NetPincér megjelent a saját élelmiszer kiszállításos szolgáltatásával, az látszódott, hogy ők ezt 2019-ben és 2020-ban is nagy bejelentések mentén sok energiával és erőforrással felépítették, és most bezárták ételkiszállításukat, mert egyszerűen óriási hiányosságok vannak, hogy tudsz megközelíteni egy-egy várost, települést, mennyire tudod biztosítani azt az ellátottságot és időkorlátot, amelyet elvárnak a felhasználók. Tehát, hogy strukturálisan Indiában azért meg rengeteg fejlesztési lehetőség van, és ez nyilvánvalóan vonzani fogja a tőkét mindig is.
Uh-huh. Ilyen számosság mellett gondolom, itt is lehet, hogy kialakult egy ilyen szilíciumvölgyszerű központ Indiában.
Így van. A tőkének a megjelenése szerintem nagyon szépen látszódik Bengalurun, amit az indiai szilíciumvölgynek is szoktak nevezni. Ez egy olyan város, amit a 70-es években körülbelül 2 millió lakos lakott, és a 90-es évektől kezdődően, amikor megjelent az első telkó cég, óriási fejlődésnek indult már. Ők azok, akik az indiai milliárdosok közül 80-an is laknak itt, tehát a top 10 legígéretesebb indiai startupból is azt hiszem, hogy több mint a fele Bengaluruban, Bengalurus központtal működik. Jelen pillanatban közel 9 millióan laknak már ott, tehát a cégek, a fejlődés, a fejlesztések és a tőke az elképesztően megnövetenek a városnak a méretét.
Ez a déli részén található, ugye, Indiának.
Igen,
déli részén,
igen.
A félszigetnek.
Nagyon jó adottságokkal rendelkezik, tehát pont tegnap néztem, hogy 31 fok az átlag hőmérséklet, állandóan süt a nap, tehát hogy ez egy elég jó helynek tűnik Indián belül, igen. És hát hogyha megnézzünk képeket Bengalururól, akkor látszik az is, hogy azért nem egy klasszikus indiai városhoz hasonlít, inkább egy metropolithoz.
De nem, igen, csak ilyen jó helyek vannak, és nem csak olyan vállalkozók, akiknek ilyen 1 milliárdra értékelt a cégeik vannak, tehát azért Indiában még mindig a nyomor azért tetten érhető.
Így van, tehát hogyha csak mondjuk a Daravit nézik, ami Mumbai-nak a legnagyobb nyomor megyede, ott 1 millió ember él bádogházakban, körülbelül akkor a területen, mint itthon a Margit-sziget. Tehát 2 négyzetkilométeren el tudjuk képzelni, hogy ez milyen népsűrűség, illetve milyen kereteket jelent. És hát azért is mondom, hogy kétarcú India, mert ugye látszódik, az ember kicsit rákeres, hogy a nagyon-nagyon tradicionális vallásos rendszer, a törzsi dolgok, törzsi szabályozás még mindig nagyon sok esetben megjelenik, közben a nyugat is próbálja valamilyen szinten fejleszteni az országot, és hát ezekből elég sok konfliktus szokott lenni. Szabályozzák például a Netflixet az indiai kormány nyon keresztül, tehát hogy és vannak olyan vannak olyan elméletek, hogy a Covid az 5G-n terjed. Tehát,
hát jó, hát ez van Angliában is, tehát döntöttek le antennákat.
Meggyújtottak föl, igen, csak esetleg nem ilyen számosság.
Végül is van egy közös mellett történelme a két országnak.
Igen, úgy, igen, igen.
Igen, de talán ezt nem tennék ki az ablakba, ezt a részét a közös történelemnek. Szóval szumárom azt lehet elmondani, hogy megjelent a tőke, megjelentek a nagy cégek, itt vannak, óriási potenciál van ebben, óriási vásárlóerő lehet benne, de rengeteg dolgot kell még tenni annak érdekében, hogy ez a piac mondjuk kínai összhasonlóan nője ki magát.
Igen, közben egy hallgató írja, hogy Bangalore-ban 17 felsőoktatási intézményben képeznek informatikusokat. Hát igen, amikor mi arról ábrándozunk, hogy majd startup nagyhatalom is leszünk, ugye, mert mindenféle nagyhatalmi elképzeléseink vannak, akkor itt egy
hát
jó
európai mércével, közép-európai mércével, mert
közép-kelet európai nagyhatalom.
Figyelj, nem lehet labdába rúgni Bengaluruval, meg Indiával egy labdában.
Géza, köszi szépen, izgalmas volt ez, hogy kicsit elnéztünk Indiába is, és onnan is jöttek infók. Jó munkát, szép napot!
Köszönöm szépen, szia. Nektek, és sziasztok, ciao!
Palocsai Gézával, a Jófogás és a használtautó.hu ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.
Na, megtaláltad-e? E-Business. A Millás reggeli elkereskedelmi rovata hangzott el. E-Business. Üzletei online.
Na, az